Áldások záporában. Mit bízott ránk az Úr Jézus?
Milyen áldások hordozói lehetünk az emberek között?
Isten igéje választad.
Legyen életünk olyan, mint áldott eső a szárazságban. Add tovább az ige életadó csepét, és gyakorold az engedelmesség három szavát. Egészen szívesen, azonnal.
Tegyen Isten téged, hol üdítő harmadtá, hol új erőt adó záporra, hol életre keltő, zuhogó esővé, idejében érkezett, kitartó áldássá. Ahol gyönge harmatra van szükség, oda ne vigyünk gyökereket kimosó esőket, ahol bőséges záporra van szükség, oda ne kínáljunk gyönge harmatot.
Legyen a mi közbenjárásunk áldás. Becsüljünk meg minden harmatcseppet, ha az Úr kegyelme bő záporral áld meg.
Apostol a szolgálat mintáját adja nekünk a korintusiakhoz írt első levelében. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat, a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélküli vélettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket.
Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban.
Még nem tudom, hol lesz az őrhelyem. Még nem tudom, mi a célod velem. Arra rendeltél, hogy mosoly legyek? Hideg világban meleg szeretet? Küzdelmek, gondok, sötét éjjelén. Kismécses legyek, biztató remény. És bátorítsam, ha bajok érik a bátorabb és erősebb férfit.
Hogy úgy rendelted rólam, Istenem, hogy otthonom majd mindig ott legyen, hol sok a sírás, sok a szenvedés, s a mozduló kéz érettünk kevés. Még nem tudom helyem, hol készíted, de várok készen, s hogyha hívsz, megyek.
Tehát vigyétek az ige bizonyságát szerte, hogy az embert Isten csak azért, hogy az embert Isten csak azért büntette, mert elfordult tőle és szent parancsától hamis törvénykönyveket alkotva magától. Tudja meg mindenki, hogy minékünk adta szerelmes szent fiát, értünk feláldozta. Térjen vissza hozzá, a megtévedt világ, ezzenge minden szív, súgja fű, fa, virág. Hadd költözzön be a szeretet és béke embertársaimnak jéghideg szívébe. Omoljanak le a rideg válaszfalak, áldáz ellenségek testvéré váljanak.
Drága testvéreink, nézzetek az égre, mintha könny ragyogna jó úrunk szemébe. Kiterjeszti karját áldó szavak között, a megszentelt hajlék se kissereg fölött. Menjetek, menjetek el a misszióba, mert rövid az utunk, és eljár az óra. Kezdjétek el nemes, mentő munkátokat, keskeny úton járni tanítsatok sokat. Áradjon rátok Krisztus Urunk áldása, hívő szívünknek csak ez a kívánsága. Legyen missziótok mindig eredménydús, örök vezetőnek jövel Uram Jézus.
A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Háladással énekeljetek szívetekben az Istennek.
Köszönjük szépen a szolgálatotokat. Nagyon örülök neki több szempontból is. Mindig jó hallani a gyerekek, a fiatalok bizonságtételét, és sok tekintetben egybecseng azzal, amit nekem is a szívemre helyezett Isten az ige hirdetésben. Remélem ez majd mindenki számára követhető, összeköthető lesz. És külön köszönjük Héva néni és Illikó nének a szolgálatát, felkészítését. Isten áldjon meg mindnyájatokat.
Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, kedves fiatalok, kedves idősebbek, Isten igéjét mai újszövetségi ige szakaszunkból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részének első 7 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassuk meg együtt, a Cselekedetek könyve 6. részének első 7 verséből, ahonnan így szólít meg valamennyiünket. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegy asszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be abba a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban feleljük a szavaira. Háladással köszönjük neked, édesatyánk, Urunk Istenünk, hogy gyerekek és felnőttek szája által dicsőítetik a te nagy neved, és közben a mi lelkünk épül és gazdagodik. Így vagyunk előtted magasztalással, örvendezéssel, hiszen olyan nagy ajándék, hogy egyházi iskolánk működhet, hogy az ott folyó lelki munkának gyümölcsei lehetnek, és hogy ebből a gyümölcsökből mi is részesedhetünk időről időre, épülve a tőled kapott szentséges hitben. Urunk, kérünk most is arra téged, hogy az egyszerű emberi szavakon át szólítsd meg a mi szívünket, növeld a mi hitünket, leplezd le a mi bűneinket, és ragyogtasd fel előttünk a te kegyelmességedet. Urunk, annyira vágyunk arra, hogy valaki igazán átöleljen, hogy valaki lélekben felszabadítson. Gyerekek és felnőttek, szeretnénk benned és általad megtalálni életünk értelmét, megtalálni a küldetésünket. Így köszönjük, hogy most is jöhetünk hozzád, hiszen nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te irgalmadra tekintesz az Úr Jézus kereszthalálára, és ezért atyánként közeledsz felénk. Így kérünk, édesatyánk, áldott szent lelkeddel légy itt, áld meg Isten tiszteletünk további részét, és szólj mindnyájunkhoz a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott mai újszövetségi szakaszunkban az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részének 7. versében a következőképpen. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Ez a mai történet, testvérek, elém állított egy nagyon fontos alapkérdést, fiatalok és idősebbek életének egyik legfontosabb kérdése, ami egyszerűen így szól: mi dolgunk a világban? Mi dolgunk van itt a világban? Mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Mivé lesznek? Miért élnek? Mi a küldetésük? Azt gondolom, hogy felnőttként is időnként újra föltesszük ezt a kérdést, és nem is baj, ha föltesszük, mert ennek a megválaszolása nélkül előbb-utóbb valljuk meg, hogy belekeseredünk, nem véletlen nagyon sokan depressziósok manapság, az egyik oka ez, nem találják az emberek a helyüket, az életük értelmét, miért is vagyunk ezen a világon. Fiatalok különösen ki vannak téve most ennek a veszélynek, mert olyan sokan azt látják, hogy tanul, de mire jut vele, szakmája van, de nem abba tud elhelyezkedni, próbálkozik hűséges magyar maradni, meg a hazához ragaszkodni, ugyanakkor hallja, hogy itt-ott meg mit kínálnak. Nem egyszerű dolog megtalálni ma egy fiatalnak, de felnőttnek sem. Hol van a helyem? Hol van a helyem? Mi a dolgom ebben a világban? És itt most szeretném, ha tovább jutnánk azon, hogy nyilván alap szükségleteink vannak, és a ránk bízottaknak is, legyen munkánk, családunk, hogy gyermekeket nevelhessünk, ez is benne van. Erről is beszél a Biblia sokszor, de egy kicsit mélyebbre nézzünk most. Mi a dolgunk? Gyerekek, mi a dolgotok? Nem kell most, hogy válaszoljatok, meg nem is tudunk így beszélgetni ilyen szószéki magasságból, de mégis gondolkozzatok el rajta ti is. A Biblia azt állítja, hogy küldetésetek van. Mindenkinek egyen-egyenként. Küldetése. Nem csak egyszerűen dolga, csinálni kell valamit, hogy éljünk, hogy keressünk, hogy családunk lehessen, hanem küldetésünk van. És ez a mai történet, ez két csoportról beszél, Jézus tanítványairól, a 12-ről, meg egy másik 7 főből álló csoportról, és mind a kettő rátalál a maga küldetésére. Úgy mondom, hogy mindenki a helyére kerül, és mi lett az eredménye? Döbbenetes misszió. És olyan jó volt, hogy a műsorotokban erről bizonyságot tettetek, és erről ti is bíztattatok minket, mindnyájunkat. Itt, testvérek, egy olyan kifejezést használ a Biblia az eredeti szövegben, ami egyenesen azt jelenti, hogy rendkívüli módon, hevesen növekedett a tanítványok száma akkor. Hát nem úgy volt, hogy egy-ketten még csatlakoztak a gyülekezethez. Hevesen, szinte azt mondhatnák, robbanásszerűen nőtt a Jézus Krisztusban hívők száma az akkori jeruzsálemi gyülekezetben. Véletlen volt. Valamivel összefüggött, és ha megfigyeljük, pont azt állítja itt az ige, akkor következett be ez a robbanásszerű ébredés, így mondanánk ma, sok-sok ember hitre jutása, az, hogy sok-sok ember megtalálta az élete értelmét, sok-sok ember megtalálta, hogy miért él. Azért történt be, mert itt például látunk 19 férfit, aki a helyére került. 19 férfiról olvasunk ebben a mai történetben. Helyükre álltak, és Isten úgy megáldotta az egész közösség életét, hogy robbanásszerűen nőni kezdett az első keresztény gyülekezet a világon, mert hogy ez volt az. Mi a mi küldetésünk, vajon? Hát először is lássuk meg azt, testvérek, hogy ugyanaz ám, mint ami ezeknek az embereknek, a férfiaknak volt. Mi csoda? Hogy Székesfehérvár megmentésén munkálkodjunk. Aki nem fehérvári, helyettesítse be a nevét. A település nevét. Hogy a mi lakóhelyünk, városunk, községünk megmentésén munkálkodjunk. Mondhatnánk, kedves gyerekek, mentősök vagyunk mindnyájan. Nem tudom, valakinek eszébe jutott-e már, lehet, hogy valaki gondolta, tényleg szeretne mentős lenni majd. Pedig azok vagyunk. Mindnyájan mentősök vagyunk, mert mi szállítunk, más valaki pedig gyógyít. Mi embereket viszünk olyan valakihez, aki gyógyít. És többek között erről szól a budai úti evangelizáció, a vakságainkból gyógyító Jézus Krisztusról. De ehhez kellenek, most így mondom, mentősök. Akik a helyükre állnak, akik megértik a küldetésüket, és tudják, hogy ez egy nagyszerű küldetés és hatalmas felelősség. De kérdezzük meg, amit talán testvérek szíve mélyén úgy föl is tesznek kérdésként, hogy miért így kell fogalmazni, hogy mentsük meg Székesfehérvárt, illetve a saját településünk lakóit. Miért? Miért megtérés, illetve újonnan születés az, amit a Biblia hirdet? Ezek nélkül tényleg el fognak veszni az emberek? Megtérés nélkül el fognak veszni a mai magyar kortársaink, lakótársaink? És akkor jönnek a további kérdések, érvek, hogy hát a jó Isten nem lehet ilyen. Testvérek, kedves gyerekek, az Isten igéje azt mondja, ami Urunk Istenünk nem tesz semmit, semmit nem tesz a mi kárhozatunkért, elveszettségünkért, csak egyszerűen az embert békén hagyja. És ez nagyon fontos, hogy megértsük. Isten Ádámot és Évát is, és azóta minnyájunkat alapvetően békén hagy. És azt mondja, élni akarsz nélkülem? Élj! Így fogod eltölteni az örökké valóságot is, nélkülem. Nem csinál ő semmit. Ő nem oda vet, ő nem kározatba taszít. Egyszerűen békén hagy bennünket. És tudjátok, testvérek, az a döbbenetes, hogy az emberek jó része, legalábbis ma Magyarországon ezt kell mondanunk, igényli is ezt. Igényli. Hagyjon engem békén az Isten. Ne szóljon az életembe. És aztán ezt így nem szokták mondani ilyen durván, de hát gyakorlatilag azért erről is szó van, hogy az egyház is hagyjon békén minket. Hirdetem, nyugalom, testvérek, Isten békén hagy. Senkit nem kényszerít megtérésre, senkit nem kényszerít hitre, senkit nem kényszerít az örökké valóságba, a mennyek országába. Ha ezt igényli valaki, ezt kapja. Szóval ezt jó, hogy jól értsük meg, testvérek, mert ugye különben egyszerűen tényleg nem ismerjük Istent, és totál félreértjük, hogy az a hiedelem járja, hogy majd Isten úgymond a végén úgy dönt, vagy esetleg előre döntött, hogy az emberek egy részét kározatba rendeli. Hát ilyet például nem is olvasunk a Bibliában. De azt olvassuk, hogy megteremtette Ádámot és Évát, és szabadon engedte őket. Éljetek úgy, ahogy jónak látjátok, egyet jelzek, lehet velem is élni, meg lehet nélkülem is élni. Ha hozzányúltok a jó és a rossz ismeretének fájához, nem a tudás fája, ezt olyan jó lenne már egyszer és mindenkorra kiírtani, de nem tudjuk kiírtani, mert a média állandóan ezt sugallja, hogy a tudás fájához nem volt szabad hozzányúlni. Testvérek, bocsánat, de ez marhaság, elnézést, hogy ilyet mondok a szószékről. Nem a tudás fája van a Bibliában, a jó és a rossz megkülönböztetésének fája van ott. Erre azt mondta Isten, hogy ezt bízzátok rám, én segítek egész életetekben. Én végig kísérlek benneteket, és segíteni fogok, hogy eldöntsétek, mi a jó és mi a rossz. Ha hozzányúltok ahhoz a fához, akkor azt jelzitek, nem kell a segítségem. Nem kell a segítségem. Majd mi, majd ti. Ennek a következménye viszont az lesz, ezt megmondta előre Isten, hogy akkor az egész életeteket, az örökké valóságot is beleértve, az egész életeteket nélkülem fogjátok eltölteni. Válasszatok. És tulajdonképpen ma ugyanez a helyzet, abban az értelme, hogy úgy indulunk, hogy nincs vele kapcsolatunk, de ma is felkínálja, lehet vele élni, és lehet nélküle. Ő békén hagy, bizonyos értelemben, persze akik jobban ismerik a Bibliát, tudják, és mindjárt hozzáteszem az evangéliumot, a jó hírt, hogy hála legyen neki, hát majdnem mondtam, kimondom, ne botránkozzatok meg, hogy a mi szerető mennyei atyánk, mégsem hagy egészen békén, hanem macerál. Na, ez nem teológiai szakkifejezés, ezt ne kérjétek így számon rajtam. Szóval megérint. Szóval egyházi óvodában hazajön a gyermek, és mond valamit, ami a szülőnek meglepő. Egyházi iskolában tanul valamit, a szíve elkezd megnyílni Isten felé, hazamegy, és a szülőnek tényleg meglepő. Mi van az én kamasz gyerekemmel? Hogy gondolkozik? Miért így gondolkozik? Mert hála legyen Istennek, mégse hagy minket magunkra. De ugye értjük most már, hogy azért ebben semmi kényszer nincsen, semmi kötelezőség nincsen. Ő csak hagyja, hogy éljük az életünket, aminek meg lesz a következménye. De ezt jó előre megmondta. Ádámnak és Évánk is előre megmondta, lehet velem élni, és lehet nélkülem. Azt egyszerűen halálnak nevezi ott röviden a Biblia, de ez nem a biológiai halálról szól. A Biblia lelki halálnak nevezi azt az állapotot, amikor az ember Isten nélkül rendezi be az életét. Attól még biológiailag él, de lelkileg nem él. Ezt kell mondjuk. Erről van szó. Ezt mondja Pál, amikor az efézusi gyülekezetnek ír, és azt mondja, hogy bűneitek és vétkeitek miatt ti is halottak voltatok, azt mondja. Mielőtt megtértetek volna, halottak voltatok, de most már éltek, mondja az apostol, és itt jön újra megint a jó hír, az evangélium. Hogy most már éltek, mert felvettétek a kapcsolatot az élő Istennel. És azt is hozzátesszük, hogy milyen nagy kegyelem, hogy Isten mégsem hagy békén, és közeledik, és szólít, és megérint. Lehet, hogy a saját gyerekeinken keresztül, lehet, hogy a szüleinken keresztül, lehet, hogy ma a médiában mégiscsak kifogunk valami jót, és egyszer csak látunk, vagy az interneten megnézünk egy filmet, és megdöbbenünk rajta, hogy így is lehet élni. Így is lehet keresztény családként gondolkozni. Ilyen szeretet is létezik. Ilyen megbocsátani tudás is. Mint például, csak most egyet mondok, az Isten kegyelméből című filmben látható. Viszont aki nem enged a fiúnak, az atya vonzásának, így is mondja a Biblia, az nem lát majd örök életet, hanem Isten haragja marad rajta, Isten békén hagyja. Nem taszít ő sehova, hanem csupán engedi, hogy arra menj, amit te akkor jónak láttál is, jónak látsz. És az emberek jó része igényli is ezt. Hagyjon engem békén az Isten. Olyan megdöbbentő, hogyha valaki ismeri a tudomány világában, és már jó 20-25 éve megjelent egy alternatív eredet értelmezési modell, sokan elkezdtek azon gondolkozni, főleg sejtbiológusok, illetve DNS szakemberek, hogy hát itt annyira komplex, annyira bonyolult a sejt belülről, és olyan kész kis szerkezetek vannak benne, hogy feltételezni muszáj, hogy valaki intelligens lény megtervezte ezt. Ők többet nem mondanak, ennyit látnak a kutatási eredményeikből, hogy ez a világ tervezve van, és így mondom direkt, nem túl szép magyarul. Ennyit állítanak, nem mondanak többet, hogy most Isten, nem Isten, honnan, sminképpen. De az a megdöbbentő, hogy olvasom ezeket a írásokat, meg nézem ezeket a videókat, hogy amikor csak ennyit mondanak tudósok, hogy a kutatásaink meggyőztek arról, hogy tervezett ez a világ, de mondom, nem mondanak semmi többet hozzá, már is az evolúciót vallók elkezdik őket szapulni. De keményen. És mindenek elhordják ezeket a tudósokat, hogy mondhatnak ilyet. Nem mondtak más, csak amit látnak a sejtben, meg látnak a DNS molekulában. És nem mondták, hogy van Isten, szóba se került. Hát persze azt érzik a Isten nélkül élők, hogyha azért ezt kimondja a tudomány hivatalosan is egy napon, hogy egyszerűen minden arról beszél, hogy tervezve van, akkor innen azért nem nagy lépés már feltételezni a tervezőt. De ez már nem a tudomány dolga egyébként. Ez nem a tudomány dolga. Ez már a teológiáé és az egyes emberé, hogy eldöntse. Hisze annak, aki bemutatkozott. Hisze annak, aki azt mondta, én vagyok a te teremtőd. Én vagyok. Én a te atyád vagyok. Én Jézus Krisztusban kézzel foghatóvá lettem számodra. Meg akarsz ismerni? Ismerd meg a fiamat. Engem fogsz megismerni. Ez már egy hitbeli döntés kérdése, ez már nem a tudomány területe, de abszolút valóságos probléma és kihívás, hogy hogyan reagálunk erre. Csak visszatérek, hogy olyan megdöbbentő, amikor azt látjuk, hogy emberek dafke csak azért is mondják, hogy nem, így nem lehet, így még gondolkozni se szabad, nem érdekes, mit mutatnak a tények a mikrovilágban, a makrovilágban, nincs intelligencia mögötte. Nem lehet. Kész. Körülbelül most itt tartunk a mai magyar többségi gondolkozásban, de egyébként ez még változhat is. Mi a dolgunk? Tegyük föl most már a kérdést egészen közel magunkra nézve. Azon túl, hogy állítom és vallom, hogy ugyanaz a dolgunk, mint ott és akkor Jeruzsálemben volt, csak most nekünk itt Székesfehérváron, vagy éppen ott, ahol élünk, az emberek megmentésé munkálkodjunk. És ha valaki szeretne arról hallani, hogy ez egzisztenciálisan, az életet áthatóan hogy működik, például hallgasson meg egy bizonyságtételt, szintén a honlapunkon megtalált az igehirdetések között, hogy egy vállalkozó, egy jó menő vállalkozó, hogy hagyta abba ezt a fajta életformát, és lett misszionáriussá, sokkal szerényebb jövedelemért. Sokkal. És aki láthatta ezt a férfit itt múlt vasárnap délután a gyülekezeti termünkben, az látta, hogy ez az ember minden, csak nem boldogtalan. Ez az ember sugárzó, boldog, örömteli arccal beszélt az életéről, pedig 20 éve váltott, és hagyott abba, tett le egy nagyon jól menő vállalkozás, sőt többje is volt, és lett börtönmissziós, lett kórházmissziós ember, lett rádiómisszióban szolgáló. Ment, mert ez a küldetése. Menti azokat, akik meghallják a szót, és elhozott magával egy volt rabot, őt is érdemes meghallgatni, hogy hogyan lett megmentetté az egykori mafiózó. És hogyan kezdett Jézussal teljesen új életet. Hogyan tegyük? Hogyan is álljunk a helyünkre? Hogyan találja meg ki a saját helyét, illetve dolgát? Úgy testvérek, ahogy ez a 12 plusz 7 ember tette annak idején, a 12 apostol visszakozott, illetve koncentrált. Nagyon sok feladatuk volt, elismert, szeretett, ünnepelt emberek voltak, de úgy döntöttek, hogy visszakoznak. Megalázták magukat. És azt mondták, nem, mindent nem mi csinálunk, mi megmaradunk az imádság és az igehirdetés szolgálatánál. A másik 7 férfi mit csinált? megbízást és felhatalmazást kapott a szeretet szolgálatra. Mi kellett tehát mind a 19-nek hozzá? Alázat és felülről való elhívás. Hogy értsük röviden a háttérről annyit, hogy a növekvő jeruzsálemi gyülekezetben két nyelvi csoport volt, mindannyian alapvetően izraelita származásak voltak. Voltak, akik héberül vagy arámul beszéltek, ők voltak a helyben lakók, és voltak, akik görög területekről költöztek haza. És ezek között nagyon sok özvegy volt, akik egyszerűen öregségükre haza költöztek Izraelbe. De az anyanyelvük már nekik görög volt. Tehát itt tulajdonképpen izraelitákról van szó, de az egyik az arámul beszélő helyi lakos volt, a másik pedig haza költözött görög anyanyelvű. És hogy nőtt a gyülekezet, ezeknek az özvegyeknek az ellátására már nem maradt energia. Ugyanis az özvegyeket és árvákat a gyülekezet táplálta szó szerint. Étellel látták el őket, látogatták őket. De egy idő után egy feszültség keletkezett, mert erre a bizonyos görög nyelvű hazatérő csoportra már nem maradt energia, akkor először látjuk, hogy megpróbálták, hogy a 12 apostolt biztatták erre, hogy na, még hozzájuk is menjetek el, és akkor megalapították, hogy ez így nem megy. De nem tudjuk ellátni. Hát ennyi embert nem tudunk étellel minden nap látogatni és ellátni, és közben igét hirdetni, és csinálni a dolgunkat. És ekkor dől ez el, hogy a tanítványok, a 12 tanítvány visszalép, és azt mondja, hogy nem, ezt mi nem tudjuk, hanem válasszunk 7 megbecsült, szentlélekkel teli, bölcs férfit, akik összefogják a görög anyanyelvűek közötti szolgálatot, akik ténylegesen az asztalok körüli szolgálatban munkálkodnak. Nagyon érdekes, testvérek, hogy amikor azt mondja itt az ige, hogy válasszuk meg ezeket az embereket, akkor egy olyan kifejezés van a görög Bibliánkban, amiből az episzkoposz is származik, amit később püspöknek fordítanak. Ez a szó eredetileg azt jelenti, hogy nézzetek utána, hogy kiből lehetne jó diakónus, szeretetszolgáló, figyeljetek fel rá. A püspöki szolgálat is eredetileg ez volt, felvigyázó, aki utána néz, utána jár a gyülekezetnek, aki felfigyel a bajba jutottra, aki felfigyel a lelki gondozásra szorulóra. Ez volt az eredeti megbízatás. De így is megfordíthatjuk a dolgot, hogy mondhatnánk akkor, hogy az első püspökök, idézőjelben, az első püspökök mit csináltak? Ételt vittek az özvegyeknek. Nem ám palota, trón, gyűrű, palást, főtiszteletű úr. Ételt vittek az özvegyeknek és az árváknak. Itt kezdődik a püspöki szolgálat. De nem csak a püspöki, a lelkészi, itt állított meg engem is nagyon ez a mai ige, hány helyre jutok el így, hogy úgymond semmi másért nem megyek, csak vigyek egy kis enni-innivalót, vagy valami konkrét segítséget, gyógyszert, vagy bármit, de kérlek, ti is gondoljátok végig, mert ez mindenkiről szól. Mert hogy éppen ez a 7 ember lett, ennek semmi előzménye nincs. Annyiban különböznek, hogy ők görögül beszélők, ők jobban megértik magukat majd ezekkel az özvegyekkel, de így mondom, akárkik voltak. Bárkik voltak. Egyikük ráadásul prozelita, ami azt jelenti, hogy nem is zsidó származású, hanem áttért először Ószövetség értelemben zsidóvá, és utána lett keresztjénné. Bárkik. Akárkik ők 7-en. De az látszott rajtuk, hogy szent lélekkel és bölcsességgel teljes férfiak. És van bennük az az alázat, hogy elvállalják ezt a nem éppen ünnepelt szolgálatot, ezt a nem látványos nagy dolgot, hogy menni sorba az özvegyekhez meg az árvákhoz, és vinni nekik a napi kis ennivalót. De felvállalják boldog örömmel, mert megértik, hogy ez a dolguk méghozzá nem emberektől rendel dolguk, hanem az Istentől. És később látjuk, hogy használja őket, Istvánról és Fülöpről olvasunk közülük később, Isten másban is használja őket. István lesz egy csodálatos igehirdető, Fülöp is, az etiópok pénzügyminiszterét, ő vezeti el Jézus Krisztushoz, élő hitre. A mai etiópok azt mondják, hogy ez az ember miatt van kereszténység Etiópiában. Mert Fülöp elmagyarázta az ígét ennek a komornyiknak, a komornyik megtért, hazament, és olyan örömmel beszélt Jézusról, hogy az országba elkezdett terjedni a kereszténység. Pedig Fülöp is így indul. Mit csinál? Kis ételcsomagokat visz ide-oda. Helyére került. Itt, ebben a történetben. Az apostolok is visszahúzódnak, és azt mondják, a mi fő dolgunk a folyamatos imádság a gyülekezetért, és az igének a hirdetése. Ez is lehet, hogy dolgunk. Dolgot, testvére, aki itt ülsz. Kedves hetedikesek! Nem akarok most kibeszélni, de állatok sokkal kisebbek már mondták, hogy Laci bácsi, nem lehetné, hogy lelkész legyek? Hát amikor mondjuk kisebbek mondják, akkor mindig úgy kedvesen, szeretettel mosolygunk egy picit. Hát nem tudjuk még, hát olyan pici vagy. De ha az Úr akarja, akkor legyél lelki pásztor. Legyél bibliai értelemben püspök. Mert akkor ott lesz örömed, áldás az életeden. Mert akkor először lehet, hogy ténylegesen diakónus leszel, vinni fogod a szeretett csomagokat, aztán lehet, hogy igehirdető leszel, lelkigondozó leszel, lehet, hogy börtönmissziós munkás, kórházmissziós, ki tudja. A helyeden leszel, és hadd hirdessem nagy örömmel, és a végére érve az időnek, hogy annál nagyobb boldogság nincs, mint amikor az ember az Istentől rendelt helyén van. Ezt teljes meggyőződéssel mondom, nem csak a hetedikeseknek, minden gyermeknek és fiatalnak, de az időseknek is. Ennél nagyobb boldogság nincs, mint amikor az ember azt tudja, Isten ide rendelt engem. És akkor egy kicsit még hadd szóljak erről, hogy hát hogy lehet ezt megtudni, megélni, megtalálni. Mi az én személyes dolgom a világban? Lehet, hogy az imádkozás, lehet az is, hegyeket lehet mozgatni, akár hiszitek, akár nem. Hatalmas dolgok történnek az egyszerű hívő emberek imádsága nyomán. Egyébként itt Székesfehérváron is. Lehet, hogy igehirdetés lesz a személyes dolgod, utaltam rá, lehet. A bizonyságtétel, lehet. Mindenkor készen legyetek számot adni a bennetek élő reménységről, írja Péter apostol. Lehet, hogy diakónus leszel. Hadd idézzek csak röviden Ézsaiásból. Figyeljétek meg, testvérek, milyen csodálatosan ír erről, milyen ígéret van azok életén, akik ezt komolyan fölvállalják Istentől ezt a fajta szolgálatot. Figyeljétek, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Kell lenni csodálatosabb élet, mint amit körülír itt Izsaiás próféta. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, itt kezdődik. De hát akkor mi a te személyes feladatod? Hogy találod meg? Mi az Istennek tetsző dolog? Olyan érdekes választ adott az Úr Jézus, ezt egyszer megkérdezték tőle. Mi az Istennek tetsző dolog? Az, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Higgyetek abban, akit Isten elküldött. Ezt mondja a Messiás. Itt kezdődik minden. Hiszek benne. Nem a létezésében hiszek, hanem neki hiszek. Bízom benne. Ha valakiben megbízom, azt mondja, hogy ismeri ezt az utat, akkor megyek utána. Mert bízom benne. Nem elhiszem, hogy van, hát látom, ott megy előttem. Hanem hiszek neki. Megyek utána. Mit mond? Mit tanít? Megyek utána. Azt mondja Jézus, itt kezdődik az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, hiszek abban, akit ő elküldött az Úr Jézus Krisztusban. Mert ez volt a titka ennek a 19 férfinak is, akiről ma olvastunk. Így lettek szent lélekkel és bölcsességgel teljes emberek. Így lett mindenféle szolgálat az övék, amit Isten bízott rájuk, mert aki Jézus Krisztusban bízik, és Jézus szavait tanulmányozza, aki Jézust kérdezi, testvérek, annak ő választ ad. Mert aki bízik Jézusban, annak a bizalmában ott van a bűnbocsánat, hogy lezárhatom a múltamat, amit eddig csináltam, abba hagyhatom. Gyakorlatilag is, akár egzisztenciálisan, ahogy utaltam rá ennél a vállalkozónál, de lelkileg mindenképpen abba hagyom. És elhiszem, Jézus húzott egy vonalat az életemben. Eddig elveszett voltam, innentől megmentett vagyok. Miért? Egyszerűen azért, mert megértettem, hogy Jézus mit tett értem a kereszten. Egyszerűen ezért. Megértettem, hogy Jézus minden bűnöm büntetését magára vállalta. És ezáltal, a hitbeli értés által lezárom a múltat. Vége a múltat. Nem vagyok elveszett ember. Megmentett ember vagyok. Megmenekültem. Múlt idő, megmenekültem. Onnantól kezdve, hogy megértettem, mi történt a kereszten. És a jövőm kinyílik, és a lélek adatik. Adatik annak, aki Jézus Krisztusban hisz, aki az ő szavai tanulmányozza, és a Szentlélek elvezet bennünket minden igazságra, és elvezet arra, hogy meglásd egyen-egyenként, mi a dolgod a világban. Meg fogja mutatni. Ezt innen a szószékről nem lehet megmondani, nem is szabad. De Isten szent lelke és az ő igéje megmutatja mindazoknak, akik keresik és kérik. Mert megértették, hogy a múltjuk elrendezve, a jövőjük pedig Isten kezébe helyezve. A múltjuk elrendezve, ez a kegyelem, a jövőjük pedig Isten kezében, ő, aki vezet, gondot visel, aki tanácsol. Olyan érdekes, és ezt sem befejezésül még hadd olvassam, hogy épp a 23. Zsoltár, a mai Zsoltárunk a Bibliolvasó kalauz szerint, figyeljétek, mit ír itt Dávid. Hogy tapasztalta meg ő az Úr vezetését? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Mondd el neki, testvér, mondd el neki, ha tanástalan vagy, mondd el az Úrnak. Mondd el, hogy rádöbbentél, elveszett vagy a bűneid miatt. Nincs rájuk megoldás a földön. Nincs. De készen van a megoldás a mennyben, Jézus Krisztusnál. A te bűneid bocsánata. Mondd el neki tanástalanságodat, elveszettségedet, hívd be hittel az életedbe, és bízd rá magad. Bízd rá magad. Örülj a te megmentődnek. Örülj, hogy megmentőd ő. Itt és oda át. Végül egy kis lelki éneket hadd idézzek, talán néhányan még ismerik is. Éppen egy felvidéki magyar énekkar előadásában hallottam nemrég, Éj másokért, ez a címe. Hinsd szerte szét a szeretet kincseit. Éj másokért, az Úr téged így tanít. Ha sóvá lesz az életed, így ízesül a világ. Megérzik majd az emberek az Úr Jézus irgalmát. Jézusra nézz, ő legyen a példakép. Tégy jót, szeress. Így mutasd be életét. A szolgálathoz új erőt te mindig csak tőle várj. Az Úrtól vedd az égi fényt, és ragyogj, mint napsugár. Úgy legyen. Ámen. Helyünkről felállva énekszóban feleljünk most a hallott igére, és a 396. dicséretünk első versét énekeljük. 396. Ébredj bizonyságtévő lélek. imádkozzunk. Háladással megköszönjük neked, édesatyánk, hogy a te igéd megszólal. Hálát adunk, Urunk, hogy hív szeretettel magadhoz. Hálát adunk, hogy te adsz értelmet és célt a mi földi életünknek, sőt örökké való életünknek is. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk magunkat most, először vagy újra, hogy megújulhatunk a hitben. Hálát adunk neked, hogy gyermekek és felnőttek egyaránt kezdhetnek veled újat. Kezdhetnek reményteljes, örömteli, bizakodó életet. Hiszen boldog ember az, aki a helyére talál, arra a szolgálatra, arra a munkára, amit te készítettél számára. Így adunk hálát ezért a mai alkalomért, a találkozásért veled és egymással, és kérjük gazdag áldásodat iskolánk életére, a gyerekek, a szülők életére, a pedagógusok, a munkatársak életére. Áldj meg mindnyájunkat, Urunk! Hadd munkálkodhassunk ennek a városnak, illetve lakóhelyeinknek a megmentésén. Hadd legyünk lelki mentősök, akik viszik a jó hírt. Szabad és lehet Istennel rendezni a kapcsolatot. És ennél nagyobb áldása és öröme nincs is az ember földi életének. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk betegeinket, gyászolóinkat. Te erősítsd meg az erőtleneket, áld meg a határokon túlélő testvéreinket, egyházunk küldetését, országunkat, népünket és nemzetünket. Hallgass meg minket, Urunk, a szent és nagy nevedért, és áldásoddal kísérj végig. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.